magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
A Fischer Iván vezette budapesti fesztiválzenekar a kezdetektől a lehető legigényesebb muzsikálást és a közösség sokoldalú szolgálatát tűzte ki célul. Teszi ezt úgy, hogy 2022-ben bekerült a világ 10 legjobb szimfonikus zenekarja közé, és ugyanebben az évben elnyerték az évzenekara díjat. A nemzetközi zenei élet legfontosabb helyszínein, a New York-i Carnegie Hallban, a Lincoln Centerben, a Bécsi Musikvereinben, a londoni Royal Albert Hallban is koncerteznek. Zeneakadémiai koncertjei közül kiemelkedik a Concertino, amely a Budapesti Fesztivál Zenekar vonós zenekar sorozatának programja. Legközelebb november 24-e és 25-én hallható. A műsor a baroktól a romantikáival, a koncert szólistája Jóföldi Anett. Erről a koncertről a koncertmesterrel Pirc János Lisztia segedi művésszel beszélgetek.
A koncert ötlete az már eléggé régre nyúlik vissza. Körülbelül 7 vagy 8 éve, tulajdonképpen már nem is pontosan emlékszem az idejére, amikor felmerült elsősorban Fischer Ivánban, a zenekarunk üzenigazgatójában, hogy kellene egy olyan sorozat, ahol egy kicsit megmutathatjuk azokat a erényeinket is, amik egy nagy zenekari koncerten kevésbé derülnek ki, és ez azt jelenti, hogy akár kelljünk versenyre, most egy kicsit persze ezt idézőjelben mondom, olyan kamarazenekarokkal, akiknek hát tulajdonképpen ez a foglalkozásuk, hogy kamarazenekari irodalmat játszanak, azt a repertoárt mutatják be, és hát azóta tulajdonképpen évente körülbelül egy ilyen két alkalommal általában játszik ez az együttes, persze egy picit változó formációban, de mindenképpen megpróbálunk egy olyan stílusú előadásokat létrehozni, akár a barokk zene, tehát régi zene terén, akár újabb vonós zenekarra írt művek esetében, amik hát autentikusak, megállják az idő próbáját, és hát persze nekünk is örömet és élményt szereznek, hiszen általában nem ezt a fajta zenélést műveljük, ugye mi legtöbbször természetesen karmesterre játszunk, ami persze kiváló, és a zenekar így is szocializálódott, és természetesen ez egy hatalmas nagy erőssége. De ez egy egészen másfajta munka, egy egészen másfajta zenélés, amikor egy kicsit egy ilyen vonós négyes-szerű játékmódból kiindulva, gyakorlatilag egymásra hagyatkozva játszunk, egymás ötleteit vesszük át, és egy ilyen közös produkció tud megszületni.
Önnek nagy tapasztalata van a vonós négyes terén is. Kik állnak össze ilyenkor? Itt a hangszerekről?
Hát igazából ez egy klasszikus kamarazenekar, ami ugye azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy picit nézhetjük úgy, hogy egy megnagyobbított vonós négyes, meg persze úgy is nézhetjük, hogy egy kicsit kisebbített nagyzenekar, de hát ugyanaz a formáció van, mint egy vonós négyes esetében, tehát van két hegedű szólam, természetesen itt több emberről van szó, tehát akár 6 vagy akár 8 első hegedű, egy picivel kevesebb második hegedű, akkor van ugye egy brácsa szólam, van egy cselló szólam, és persze ami nagyon fontos, ami nincs a vonós négyesnél, az a nagybőgő, és tulajdonképpen senki nem gondolná, hogy mennyire fontos egy ilyen zenekarnak, hogy egy ilyen nagyon a hangzásában így van, hogy egy alapja legyen, hogyha esetleg néha nem játszik a bőgő egy próbán, vagy valamiért szünet van, akkor nagyon érdekes módon egyszerűen ki tud ürülni a hangzást. Szóval ez nagyon-nagyon hozzátartozik. Tehát tulajdonképpen jó nagy bőgő szólam, az alapja egy kamarazenekarnak.
Akkor a mostani programról.
Jóföldi Anett lesz a koncert szólistája, aki egy igazán nagyon-nagyon érdekes, nagyon virtuóz, nagyon különleges fóla versenyt fog eljátszani. Carl Philipp Emanuel Bach, hát az ő művei tulajdonképpen minden szempontból végletesek, tehát ezt tudom mondani. Tehát hatalmas drámák vannak bennük, hatalmas indulatok, nagyon különös harmóniák, különleges ötletek, alkalmanként nagyon nagy tempók, nagyon viharos karakterek jellemzik az ő zenét, és hát mindez ugyanúgy megtalálható ebben a Demo Fula versenyben, amit Anett fog játszani, és hát e köré a darab köré szerveződött a műsor, tehát ez elé lesz egy olyan Handel Concerto Grosso, amiben viszont talán azért egy nagyszerű darab az Opus 6/9-es D-moll koncertó, mert tulajdonképpen a létező összes karakter szinte megtalálható benne, tehát van benne dráma, van benne lelkesültség, van ünnepélyesség, de van benne játékosság ugyanúgy, tehát szerintem egy nagyszerű bevezető darab lesz, úgy gondolom. A koncert második fele aztán picit már tovább mutat, tehát tulajdonképpen átvezetésként játsszuk el a Mozart 135-ös D-dur divertimentóját, és utána Mendelssohnnak ez a vonós szimfóniája, ami a 8-as számú D-dur, ez egy rendkívül érdekes darab, igaz, hogy nagyon-nagyon fiatalon írta, tehát azt tudni kell, hogy 12 és 14 éves korak között írta, tehát ő egy csoda gyerek volt ezeket a honor szimfóniákat. Ahhoz képest fantasztikusan érettek, és hogy mennyire fontos lehetett neki ez a darab, ez azt is mutatja, hogy ő ebből készített egy olyan verziót, ahol már fúvósok is vannak, tehát mint egy önálló érett szimfónia. Ezt sajnos kevesebbet szokták előadni, és mi is most csak a vonós, idézőjelben csak a vonós verziót játsszuk, de egy rendkívül érdekes darab, és egészen hihetetlen, hogy ezt valaki jóformán gyerekkorában meg tudta írni.
Ez egy zenei történet nagy ívét átölelő program ez.
Igyekeztünk egy ilyen, tényleg egy ilyen ívet adni neki, tehát hogy minden olyan zene meg legyen, amiben egy vonós kamarazenekar meg tudja mutatni úgymond az erényeit, mert azért a vonós kamarazenekari repertoár nem olyan rettenetesen nagy, azért ezt tudni kell. Tehát most úgy éreztem, úgy éreztük, hogy köré a Fóla verseny közé egy igazán klasszikus repertoárt szeretnénk elképzelni.
Egy nagy tapasztalatú művésszel beszélgetek, aki nem csak koncertmester, hanem ugye ebben a műfajban, a vonós négyes és a kamarazene műfajában is nagy-nagy tapasztalatokat szerzett. Egy picit akkor beszéljük, hogy milyen érzés játszani, miben különbözik ez a műfaj maga, amikor karmester nélkül játszanak különböző darabokat. Mennyiben más ez?
Hát tulajdonképpen ez egy nagyon összetett kérdés, mert ez egyszerre nagyon más, és azért egyszerre ugyanaz. Tehát igazából a zenélésnek a lényege egy karmesteri irányítás esetében is az, hogy mi magunk mennyire tudjuk azt érezni, magunkévá tenni azt az előadásmódot, amit a karmesterünk diktál, és hogyha ez sikerül, és azért szerencsére a fesztiválzenekarban ez nagyon nagy eséllyel sikerülni szokott, akkor tulajdonképpen nagyon jó előadások jöhetnek létre. Ez egy picit számunkra talán egy ismeretlenebb terep, mármint a zenekar számára, amikor ugye nincsen karmester. Persze azért itt is van egy úgymond irányító, ez ebben az esetben a koncertmester, viszont miután a koncertmester is játszik, ezért egy ilyen fajta módon egy közvetlenebb zenélés tud megvalósulni, és igazából, hogyha jó sikerül fölkészülni egy koncertre, persze ezért nyilván mindig mindent megteszünk, akkor a legszebb pillanatok mindig azok a koncerten, amikor már egy biztos tudás birtokában tulajdonképpen improvizációk történnek. Tehát amikor támad az egyik szólamvezetőnek egy olyan ötlete, egy olyan belépése, egy olyan különleges aláhúzott hangja esetleg, ami tulajdonképpen egy másik megoldása sarkalja a többieket is, és ebből egy ilyen egészen spontán érdekes interakciók tudnak létrejönni, és talán a kamara zenekarnak, illetve hát igazából az egész kamara zenélésnek és egy vonós nyersezésnek is talán ez a legszebb oldala. Tehát az, hogy egyrészt persze megtanuljuk, de nem csak felmondjuk egy koncerten azt, amit tudunk, mert hát oké, rendben van, az egy dolog. De hogy ehhez mi pluszt tudunk hozzáadni, talán ebből a szempontból van egy ilyen plusz jó érzés egy ilyen kamarazenekari koncerten.
Köszönöm a Concertino, amely a Budapesti Fesztivál Zenekar vonós zenekar sorozatának programja. Legközelebb november 24-e és 25-én hallható. Díjátadóval és gálakoncerttel ünnepelt a Cifra György Fesztivál a névadó 104. születésnapján a Műpában. Hozé Kóra Miklós Erika és Balázs János hangversenyével zárult a Cifra Fesztivál 10. jubilami sorozata november 5-én a Műpában. A világhírű művészek az opera és zongora irodalom eszenciáját párbeszédre hívó elementáris erejű improvizatív előadásokkal hatalmas közönség sikert arattak. Az ünnepi hangversenyen átadták a Cifra Fesztivál ifjú tehetségdíját és a fiatal művészeket újszerű önálló produkciók létrehozására ösztönző innovatív zenei projekt díját. A nyertes pályázatot be is mutatják a Cifra Fesztivál keretében. Az idei díjazottak a következő évadban mutatkoznak be, a tavalyi nyertes produkcióit pedig november 14-én láthatta a Szépművészeti Múzeum Reneszánsz csarnokában a közönség. A Cifra Fesztivál ifjú tehetség díja, amelyet 2017-ben hagyományteremtő szándékkal alapított Balázs János, pályájuk legígéretesebb 18 év alatti művészeit ismeri el. Idén a díjat megosztva Chang Yu Wang hegedű és Chang Wu Lian zongora tanszakos növendék vehette át. A most 10 éves Chang Yu Wang 5 évesen kezdett hegedűt tanulni Pekingben. 2023 óta a Kró György Zenei és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola növendéke, tanára Juhászné Magyarorsi Judit. Számos rangos országos zenei verseny első helyezettje, kiemelkedő zenei adottságokkal, szorgalommal és elhivatottsággal. világgal készül a zenei pályára. A 13 éves Chang Yulian 2023-tól a Kródy György Zenei és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola zongora szakos tanulója, tanára Hornok István. Tehetségét számos versenyen bizonyította már. Muzikalitása, szorgalma és a hangszer iránti szeretete meghatározó szerepet játszik zenei pályafutásának alakulásában. A díj támogatója a Kőbányai Önkormányzat. A kulturális élet sajnos sorsa közepette sincs kevesebb tehetség, és a színházról van szó, színházi élményt nyújtó akarat. Márfi Márk 2015-ben végzett a Shakespeare Színművészeti Akadémián, ahol 3 évig tanult, és 2015 és 20 között pedig a Színházi Filmvészeti Egyetem színész szakos hallgatója volt. Egyetemi gyakorlatát a Radnóti Miklós Színházban töltötte. Végzése óta szabadúszó. Márfi Márkkal beszélgetek. Van egy csodálatos műsor, ami még az egyetemen kezdődött, ami még folyamatosan most már hány éve?
A Telik című monodrámám az a szakdolgozatomból indult, és túl van a 85. előadáson függetlenként, ami azt gondolom, hogy egy óriási nagy öröm számomra, és ebben tényleg rengeteg meló van, én már több mint 4 év, számos fesztivál meghívást és vendégjátékot tudhatunk magunk mögé, és külföldi meghívásokat is, úgy, mint Barcelona, Luxemburg, ráadásul most a 2026-os évben Ausztráliába is meghívást kaptunk. Van egy diákoknak szóló projekt, és van ugye a felnőttek szóló verzió. A diákoknak szóló projektből is már ez egy komplex színházi nevelési előadás, ebből is már játszottunk több mint 10-et, de 85-ben ez a szám nincs benne, úgyhogy robogunk a 100 felé, bízunk benne, hogy a közönség továbbra is kitart mellettünk, és mindig jönnek újabb és újabb emberek, ráadásul ugye megcsináltuk a folytatását Füranikóval, Lassan címen, amit nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez önállóan is megállja ez a darab a helyét, hiszen ezt több néző már bizonyítottan azt jelezte vissza, hogy neki igazából nem feltétlenül hiányzott a Telik, de utána eljöttek megnézni a Teliket, és egy sokkal komplexebb képet kaptak az egész. És most február 21-én szeretnénk bemutatni a Továbbot, ami a trilógia harmadik része, Terhes Sándor és Ertő Zsombor főszereplésével. Ez egy háromszereplős dráma lesz, tehát Terhes Sanyi, Ertő Zsombi és Márfi Márk fogják játszani a szerepet. Én továbbra is az író, én írtam a drámát, Mikó Csabával és Belinszki Zolival fejlesztjük ők a dramaturg segítségeim, és szintén a Lovasúton fogjuk bemutatni. Erre most támogatói jegyeket lehet vásárolni, be lehet tekinteni hozzánk a főpróbára február 18, aztán 19, aztán 20, 21 és 22-én is, tehát 5 napig folyamatosan lehet látni ezt a Továbbot. A Lassan esetében is mi ezt így csináltuk. Támogatói jegyeket lehet venni, igen, bízunk a közösségi finanszírozás erejében, és hiszünk abban, hogy ez lesz az új kortárs magyar trilógia. Azt gondolom, hogy rászolgáltunk a Telik 85 előadás számával a Lassannak a... Hát az már önmagában egy díj, hogy Füranikó csatlakozott hozzám, de azt...
És hogy akadtak egymásra Füranikóval?
Hát az egy nagyon-nagyon szép véletlen, de nem hiszünk se Anikó, se én nem hiszünk a véletlenekben. Szíj Andrásnak a vizsgafilmjében találkoztunk, és elindult köztünk egy olyan kommunikáció, ami ritkán indul el kolléga és kolléga között szerintem. Nagyon sokszor ilyen mellébeszélések vannak, persze tisztelt a kivételnek, tehát félreértés ne essék, csak hogy vele tényleg egy ilyen nagyon érdemi beszélgetés született, de valószínűleg azért, mert nagyon hamar eljutottunk arra a szintre, hogy őszinték vagyunk mind a ketten. Ennek valószínűleg az volt az oka, hogy kiderült, hogy majdnem földik vagyunk. Tehát, hogy neki is van vasmegyei kötődése, én ugye vasmegyei vagyok, több mint 10 évet élt Vasmegyében az édesanyjával, és ez valószínűleg lebontott egy olyan gátat köztünk, ami miatt egyből éreztük, hogy van egy közös kapocs, és én nekem megszűnt az, hogy hú, a nagy Füranikó, hanem értem láttam, hogy ő egy ember. És hogyha ez nem születik meg, akkor lehet, hogy nem is merek arról beszélni, hogy van a Telik, és hogy van a folytatás, és megkérdezte, hogy miről szól a folytatás, én megmondtam, hogy ez egy anya-fia kapcsolat. És elkezdte érdekelni a történet, és akkor kicsit meséltem róla, és azt mondta, hogy küldjem el neki. Elküldtem neki, őről tudni kell, hogy nem olvas digitális formátumú dolgokat, úgyhogy rohantam az első török, arab vagy nem tudom, milyen printelő céghez a körúton, hogy nekem kell ez, mert a Füranikónak oda szeretném adni, és akkor le kellett adjam az Örkényportában, leadtam az Örkényportába, tényleg loholva, és 2 nap múlva fölhívotta az Ancsi, hogy hát, hogy ez baromi jó, és hogy ezt csináljuk. Azt tudni kell, hogy akkor ez a darab már benn volt egy kőszínháznál, tehát nagy esélye be lett volna mutatva egy kőszínházban, vagy hát volt rá esély, és nekem az íróilag egy nagyon jó presztízs kérdés is lett volna, hogy vagy egy presztízs jó leső érzés lett volna, hogy az én drámám bemutatja egy kőszínház 2 színésszel, ami nem én vagyok. Ez fontos is volt számomra, hiszen el akartam magamtól tartani annyira ezt a drámát, bebizonyítva a szüleimnek, hogy nem, ezek nem mi vagyunk, ezek, ez nem rólunk szól, ez két színész játsz, és ez két teljesen egyáltalán nem mi vagyunk. De Ancsának a karizmája és az egyáltalán az, hogy ő mögém állt, az adott egy olyan biztonságérzetet, hogy azt mondjam, hogy kiveszem a Kőszínházból, elveszem magamtól azt az esélyt, hogy ott is meg lehetne mutatni, és megpróbáljuk a független színházi szférában ezt bemutatni, és hál' Istennek ez sikerült is. De ez óriási meló volt, tehát mindenfélét bevetettünk arra, hogy összekanalazzuk a pénzt arra, hogy ez létre tudjon jönni. Állami támogatásban nem részesültünk, de a közösségi finanszírozás erejében megbíztunk, és sok jó ember, illetve néhány mecénás támogató segítségével mégiscsak sikerült összerakni ezt, és már tényleg ezzel is voltunk Barcelonában, most megyünk Luxemburgba is vele, és vidéken is játszunk, és az Kénében is látható most az előadás, meg a Lóvasúton is párhuzamosan, ami szerintem nagyon különleges, hiszen akinek az az indok, hogy a Lóvasút messze van, akármilyen szép és impozáns is az épület, akkor a Dunaparton szépen a villamosról leszállva ott azonnal meg tudja nézni ezt az előadást, és az Kénében is tökéletesen működik. Ugye a Lóvasút az egy nagy tér, egy nagy belmagasságú impozáns épület, az Kéné pedig egy stúdió. És állítom, hogy én a néző lennék, megnézném mind a kettő verziót, mert teljesen más az atmoszféra, ami megteremtődik így. És hát bízunk abban, hogy a tovább.
És a harmadik, igen?
Igen, a harmadik.
És ott a partnereket hogy választja?
Őket már nem a véletlen szülte, őket én szerettem volna. Ugye Ertő Zsombi az osztálytársam volt, és ugye azt éreztem, hogy szükségem van egy olyan partnerre, akivel már azért megéltem ezt-azt. Tehát mi sírtunk együtt, nevettünk együtt, a mozgásórákon összeizzadtunk, tudjuk egymás dolgait, titkait nem feltétlenül, de azt talán a testvér se tudja feltétlenül. A lényeg, hogy van egy olyan közös múltunk, ami azt gondolom, hogy a csendekben majd meg fog élni, és meg fog születni. Tehát, hogy anélkül, hogy beszélnénk egymással, az, hogy ott vagyunk egymás mellett, az öt év egyetem alatt azért él meg az ember olyan dolgokat, még talán annyit is, mint amennyit 14-5 év alatt egy testvérrel. Mert azért ez egy nagyon sűrű dolog az egyetem az öt éve.
És akkorra érik meg az ember az, hogy egyáltalán érzékeljen dolgokat.
Igen, igen. És a Sanyi meg, hát vele már dolgoztam egyébként a Hadszínteátrumban, egy darabban, úgyhogy ő vele meg nagyon-nagyon szerettem volna már újra dolgozni, és ő pont egy olyan kaliberű karakter, aki meg tudja formálni azt az apát, akit én írtam. Tehát a Sanyi az apa karaktert fogja játszani, az Ertő Zsombi pedig a báty karaktert, és akkor én maradok az öcsike szerepében. Egy nagyon különleges helyszíne van ennek a darabnak, ez egy sziget, egy szlovén kis városban, Bledben egy sziget, és egy stégel játszódik, három anyátlan férfi egy szigeten. Szerintem nagyon izgalmas a történet, maga az alaphelyzet is. Nem pusztán a gyászról szól, sokkal inkább az itt maradtakról, hogy mi van velük, mi lesz velünk, és hogy mennyi mindent borít az, hogyha kiesik egy olyan szerett, akihez mind a három tud kapcsolódni, de mindenki külön, és hiába egy család, és hogy vajon ettől lesznek-e igazi család, tudják-e értékelni az itt maradtakat, meg egymást, vagy valaki a halotthoz menekül, valaki igen művészetté formálja, valaki meg inkább elnyomja magában, tehát ez három különböző aspektus. Január 4-én lesz az olvasópróba, bárkinek a segítségét szívesen fogadjuk.
És ugyanúgy keresik, ugyanúgy kell a támogató.
Így van, ugyanúgy egy támogató, egy mecénás, egy szponzor, bárki, akinek fontos lehet az, hogy látja az, hogy bizonyítottunk már az első két darabbal, és bizalmat szavaz nekünk a harmadik esetében is, az azt gondolom, hogy nem csak ezt a darabot fogja támogatni, hanem az egész kortárs magyar trilógiát, ami mondjuk úgy, ez most a telik trilógia, telik lassan tovább, de hívhatjuk bárminek is. Az nagyon fontos, hogy ne érezze magát úgy, aki csak az egyiket látja, hogy igen, hanem mindegyik egy teljes estés önállóan megállja a helyét, de tény is való, hogy sokkal komplexebb képet kap az, aki mind a kettőt, vagy akár mind a hármat látja.
Nagyon szépen köszönöm. Pesti Színház, Madame Tartuffe. Valójában a cím is zavar, mert Molière egész más történetet írt. Csak annyi lehet a hasonlóság, hogy itt is emberek átvetéséről van szó. A történet ismerős, mert számtalan helyen, számtalan módon emberek sokasága akar átvágni minket különböző történetekkel. Számomra zavaró a szereplők elnevezése, mert semmi közük a Molière által összeállítotthoz. Barbara Tartuffe, miután elvégzett egy elismert természetgyógyász iskolát Berlinben, és sikeresen kigyógyította magát súlyos gerincbántalmaiból, kiszáll a tolószékből, és emberek gyógyításának szenteli az életét. Hamarosan betegek százai keresik fel test és lelki bajaikkal speciális egészségközpontját, majd átteszi székhelyét a Balaton felvidékre, és egyik kedvenc tanulótársa házában folytatja áldásos tevékenységét. A család azonban fenntartásokkal fogadja ezt a különös excentrikus, szinte magnetikus képességekkel bíró asszonyt. De hát, ahogy Barbara mondja, ahol az ellenállás, ott az út. Hatás alá kerül egy rendjét elhagyó barát, egy kényelmes életért mindent vállaló nő, és egy börtönviselt ifjú, akinek nincsenek erkölcsi skrupulusai. És amikor Berlinben rendőri vizsgálat illőn ellene Magyarországra költözik, ahol egy gazdag szőlőbirtokost birtokát nézi ki magának. Egy ideig mindenki hatása alá kerül, a közönség is, mert udvaros Dorottya mágikus színpadi erővel bír. Elhiszünk neki akármit, például évtizedekkel ezelőtt valami sorozat forgatás külső helyszínén azt játszotta, hogy ő a kerítés. Háromszor mentem el mellette. Ő minden szerepben hiteles, ővé a színpad és az összes szituáció. Remekek persze a szereplőtársai is, mint Petrik Andrea, Majsai Dinas Csündek, Kőszegi Ákos és Bökény Balázs, aki a munkaadóját tisztelő, sofőrbe egyszerű lélek, különösen nagyszerű. Díszlettervező Csíki Csaba, jelmeztervező Csíki Zsuzsanna, dramaturg Enyedi Éva, mozgás Gergye Krisztián, rendező Kincses Réka. Az ő darabja a Madame Tartuffe, amely a Pesti Színházban látható. Új bemutatója van az Állami Népi Együttesnek. Mihály Gáborral, Kossuth és harangozó díjas táncművész koreográfussal, a Halhatatlanok Társulatának tagjával, az Állami Népi Együttes vezetőivel beszélgetek. Zajlik az élet, igen.
Gyönyörű pillanat előtt állunk. Minden bemutató az egy gyönyörűséges pillanat. Gyönyörűséges az alkotóknak, a közreműködő táncosoknak, a zenészeknek, és reményeim szerint egy gyönyörűséges pillanat a nézőknek. Gyökerek és szárnyak, ez az új előadásunk címe, ami azért különleges, sok minden miatt különleges, de hogy nekem nincsen hozzá közöm. Vagyis csak annyi közöm van hozzá, hogy én vagyok az Állami Nép Együttes vezetője. De végre felnőtt az a tanítvány generáció, itt az Állami Nép Együttesben fiatal alkotók sora, öten vannak, Ágfalvi György vezetésével, és ők állították színpadra ezt az előadást, ami számomra rendkívül nagy öröm. Szerintem ez természetes, hogy a tanítványok egyszer csak odalépnek, hogy a mester nélkül is képesek megfogalmazni magukat. Szóval ez van most előttünk, azután megint nagyon-nagyon szép lesz a karácsonyunk. A csodaváró betlehemes eladásunk, amelyik már 5. éve megy a műpába, most már 13 alkalommal fogjuk játszani, ez azt jelenti, hogy majd 20 000 néző fogja látni, és ez valami csodálatos látni a családokat, hiszen ez az előadás 3-tól 93 évig mindenkinek ajánlott, és a jövő évedünk az pedig nagyon különleges lesz, 75 éves lesz a Magyar Állami Népegyüttes. Nem hivatalos még az a szlogen, amivel ezt beszeretnénk harangozni, de én úgy érzem, hogy ez valóságos, hogy nem látszik rajtunk a kor. Úgyhogy bízom benne, hogy ezt tartalommal meg is fogjuk tölteni. Talán egy-két különlegességet emelnék ki belőle, hiszen lesz itt kiállítás, a Hagyományok Háza teljes terében az Állami Népegyüttes készül egy krónikák című könyv, ami majd kapható lesz az érdeklődőknek. Az Urániába ősszel egy filmet mutatunk be, szintén az Állami Nép Együttesről. De hát azért a színpad a mi világunk. Kezdődik a Bartók tavasszal, ahol Bartók és a Balkán alcímmel tiszta forrás előadást állítunk színpadra. Ez új lesz, a Söndörgő Együttes zenéjével, a Győri Balettel és a Magyar Állami Nép Együttessel közösen. 25 éves a Naplegenda, az egyik kedves gyerekem, bár az ember minden gyerekét szereti, de mondjuk azért ő a kedvencek között van, úgyhogy szeretnénk sokat és sok helyen játszani. Ősszel egy új bemutatónk lesz, ennek én leszek a rendezője, a címe A bor dicsérete, és talán azért izgalmas, mert ez a témát én még nem láttam feldolgozva néptánc színpadon, talán ez lesz az első, és ami motivál engem, hogy nem elsősorban a néphagyományból ránk maradt szokásokat, szőlőtaposó lányok, szüreti bál és hasonlók, hanem Hanvas Bélának a Bor című, igen, a borról szóló eszé, amelyik a bor szentségéről beszél. Ez a fő vezérlő elv, és a Dionysos ünneptől az utolsó vacsoráig rajzódik az a dramaturgiai ív, ahol beszélünk a borról, és persze az emberről, amelyik a bort fogyassza, és ettől akár spirituális magasságokba is emelkedhet.
Mi marad repertoáról, és mi az, amit táncolnak?
Természetesen a gyökerek és szárnyakat továbbra is láthatja a közönség. Játsszuk a szarvaséneket, játsszuk a kolozsvári piasztéren. Tehát mindazokat azokat a sikeres előadásokat, amikre még mindig a közönség nagy igény támaszt. Az az igazság, hogy nehéz megfelelni a nézői elvárásoknak, akkor sikerülne ez, hogyha jönne egy új pápa, aki nem 365 nap vagy naptár szerint osztaná be az évet, hanem mondjuk legalább lenne 400 nap, mert akkor tudnánk annyit játszani, amennyit a közönség vár tőlünk.
Köszönöm. Árból lesz fák. Szilágyi Lenke kiállítása a Fugában. A tudományos vizsgálat tárgyait latinul szokták elnevezni. Árból lesz fák. Ezt a címet adtam a megfigyeléseimnek, ami ugyan nem tudományos és nem is természetfotókról van szó, a szokásos értelmezés szerint. Mintázatokat próbáltam találni, amik valamely egyéni karakterét ragadják meg ezeknek a mindenül jelenlévő furcsa léneknek. Kiemelik őket a hétköznapi észrevétlenségből, és egy keret határai között képpé állnak össze. Ezt Szilágyi Lenke írta a kiállítás mottójául. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjai sorába fogadta Szilágyi Lenke Balogh Rudolf díjas érdemes és kiváló művészt. Ő 1990-től két évtizedig a beszélő fotósa, több témában portré, szociófotó alkot, de színházi képei is jelentősek. Több mint 200 film strandfotósa dolgozott Jancsó Miklóssal, és az utóbbi években pedig Enyedi Ildikóval. Képei eddig 31 írót ihlettek meg, alkotásai közül Eszterházy Pétert, Márton Lászlót és Csandori Dezsőt. Az akadémia székfoglalóra a Fugában került sor, ahol sokszínű életműből a fák által inspiráltakból állított ki párat. Ezt a bemutatót megelőzte az a kiállítás még 2020-ban a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol Csandori Dezső rajzaival kellett összecsengő képeket válogatnia. Akkor tetszett meg neki ez a világ rajzolatokban megjelenő struktúráltság, és folytatta a munkát. Váltakozó évszakokban különféle közelítéssel ez a téma, a sejtelmestől a meditatív játékosságig sokféle gondolatot, érzést hív elő. Az ég felé törő ágak az egész univerzum ígéretét is bevonzák. Ezeken a képeken fájdalmasan élő, intenzíven vibráló minden pillanat. Nem véletlen, hogy Enyedi Ildikó nyitotta meg a kiállítást, akinek legutóbb a Csendes Barát Velencében nemzetközi filmfesztiválon 6 díjat is elnyert alkotásának felvételeit fotózta. A filmtörténet középpontjában ugyanis egy fa áll. Szilágyi Lenke fotókiállítása Fugában november 30-ig látható. A hallgatástól az ellenállásig világszerte éleződő erőszak és a közvetlen környezetünkben zajló háború egyre több művészt szólaltat meg. Sokan közülük más kulturális dolgozókkal összefogva nehéz körülmények között is fenntartják a kreatív ellenállást, gyakran az elhallgatásukra irányuló kísérletek közepette. A Kisceli Múzeumban január 25-ig látható az október című kiállítás, amelynek alkotásait Páldi Lívia művészettörténész válogatta. A hallgatástól az ellenállási kiállításról Páldi Líviával beszélgetek. Kiállítás ötlete?
Hát ez tulajdonképpen nem egy ötlet. Én 2022. januárjától dolgozom a Fővárosi Képtárban. Előtte évtizedekig kortárs kiállításokat rendeztem, 10 évig éltem külföldön, és amikor ide kerültem, akkor elkezdtünk egy olyan projektet, ami ugye a 2020-ban a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott háborúban megerőszakolt nők, hogy egy emlékmű felállítása kiállítását szorgalmazta, és aztán ezt ugye követte kötet, konferencia, online előadások, és miután több kollégám és a volt igazgató Népesi Noémi is része volt ennek a tanácsadó testületnek, ezért a fővárosi képtár elkezdett foglalkozni azzal, hogy hogyan lehet vizualizálni a háborús erőszakot, nőkelni háborús erőszakot, mi van a gyűjteményben, mi az ikonográfiája, és rengeteg munkát előszedtünk, és én különböző gyűjteményekben is megnéztem. Elsősorban grafikai lapokra gondoltunk, és akkor elkezdett formálódni egy anyag, ami rendkívül heterogén volt, és aztán a következő pár évben különböző okok miatt ez a projekt elkezdett csúszni, a történeti. És én 2023-ban megcsináltam az Erőszakról című kiállítást, ami egy nemzetközi kiállítás volt a Budapest Galéria és a Fővárosi Képtár együttműködésében, és ott gyakorlatilag a különböző női és queer pozíciókból azt vizsgáltam, hogy hogyan működik az erőszak, hogy mennyire összetett politikai, társadalmi, gazdasági összefonódásai vannak, illetve bizonyos munkák ugye rámutattak a privát szférában történő erőszakra, félelmekre, volt, ami absztraktabb volt, volt, ami erősen kapcsolódott történeti eseményekhez, mint például a délszláv háború. És utána elkezdődött egy következő kör. Én szerettem volna tavasszal egy kiállítást anyagolni, tehát a második világháború európai befejezésének 80. évfordulójára, és ez a terv, most nem részletezem, de nem jött össze, és ott nagyon erősen az foglalkoztatott, hogy hogyan válik a test, és itt most elsősorban megint női pozíciókra gondoltam, egy archívumá, hogy hogyan hordozza azokat a megpróbáltatásokat, pszichés, fizikai szenvedéseket, és mit jelent tulajdonképpen a vége, tehát mit jelent a háború vége. És ott is olyan kiállásokat, olyan elképesztő, erős és fontos női ellenállásokat vizsgáltam, amik részben szöveges, részben képanyag. És akkor, amikor kiderült, hogy ez